köszöntöm Önöket a kötőtfogás legfrissebb számában. Annyit elárul a kulisszatitoknak, hogy katonasztorikon szórakoztattuk egymást. Mindenki tüzén rajtam kívül, a Pista meg még az se. Tehát ő a vég nem tudja.
Én felderítő.
Én meg utáltam az egészet.
Igen, én is utáltam.
De tudjuk, hát az
jó, jó, jó.
Nekem csak sorozásos sztoriaim vannak. De az pont elég volt.
Sorosod
leálljon. Apropó soros. Fölütés. Hát úgy néz ki, Soros György tehet arról, hogy a kormányunk vásárolt egy csak kormányok által vásárolható kémszoftvert, vagy nem tudom, minek hívják ezt. Mindenki tud erről gondolni mindent. Most az volt a kormányinfon, hogy már nincs őrült tagadás, úgy tűnik, mintha itt valamiféle lebegtetés lenne. Engem a legjobban egyébként az érdekel az egészben, hogy a magunk fajták a túloldalon, azok hogy reagálják le az ilyen egyébként vállalhatatlan dolgokat, és a legjobb Bayer Zsolt volt, aki írt egy hosszas cikket arról, hogy nehogy már oknyomozó újságírók egy ilyet ki tudjanak deríteni. Tehát mivel szerinte nem tudják kideríteni, ebből logikus, hogy nincs is. Hát most volt, vagy nem volt szerintetek lehallgatás?
Ez most kérdés.
Ja.
Nem volt lehallgatás, miniszterelnök úr.
Igen, hát az nem zavarja a túloldat, hogy mert konkrét nevek derültek ki, ugye, hogy kit. Ködölő polgármesteri gyerekek, ő mi? Őt miért? Mi az, ami...
De ha jól értem, nem itthonról derült ki ebben. Most, amit erről tudunk, a lényeg az, hogy ez kívülről jött. Három igen jelentős világlap egyszerre egy napon hozta ezt az információt, ami mondjuk megkönnyíti azoknak a dolgát, akiknek minden magyarázat az a nemzetközi összeesküvésekből ered és ott fejeződik be. De hát azért ebből én azt gondolom, de hát van itt egy szakavatott felderítő, majd elmondja, hogy egy ilyen akció egy nagyon gondos nemzetközi előkészítést igényel, és elég magas szintű politikai vezetőktől, tehát én nem hiszem, hogy ez véletlen, kipattant, hanem itt valószínű, hogy egy hosszabb folyamatnak lehetünk a részesei. Orbán Viktor egyébként is kihúzta a gyufát az elmúlt másfél hónapban mindenféle nemzetközi szinten. Az én magán spekulációm aztán cáfoljátok, hogy amikor Magyarország 6 héten belül háromszor vétózott kínőügyben az Uniónál, szerintem az volt az a pont, azt figyeltem, hogy akkor az európai vezetők egy jelentős része azt mondta, hogy akkor most elég volt.
Jó, hát azért azt ne felejtsük el, hogy ez nem Orbán Viktor botránya, meg nem Magyarország botránya, ez egy nemzetközi történet végül is, egy csomó ország érintett, és valóban egy nemzetközi tím dolgozott ezen, egy oknyomozói tím, ami egyébként az nagyon szórakoztató megnézni, én pont tegnap rámentem, mert hát azért az ember rohadtul kíváncsi, hogy ki van a listán, de hát így a lista az úgy van, hogy az ember bemegy egy ilyen nagyon profi megcsinált szájtra, ennek a projektnek a szájtja, és akkor megmondja, ki van a listán oldal, akkor bejön 5 reklám, keresül minden, és akkor bejön ugye Magyarországról az a néhány név, amit tudunk, meg egy ilyen világtérkép, hogy honnan hány nevet lehet már tudni, és mindegyik így pörgetve van, és akkor nem sokára újabb nevekkel jelentkezünk a keresőben. Tehát azért ez egy nagyon szépen megcsinált történet. Nem mondom, hogy ezzel gond van, azt mondom, hogy ez egy ügyesen ki van találva. Na, de azért az, hogy egyrészt én ilyen szerintem még nem mondtam, én most egyet fogok érteni a basszus, melyik a kettő közül, nem a Novák, Varga Judit miniszterasszonysággal, aki azt mondta, hogy hát ilyen mindenütt van. Igen, ilyen mindenütt van. Lehallgatás, megfigyelés, amióta államok vannak a történelemben, a maga módján mindig volt. Itt azért az izgalmas, vagy az érdekes, hogy ebben azok egyrészt, hogy lebuktak, hogy kik azok, akik lebuktak, mert mindenki használ ilyen szoftvereket nyilvánvalóan, meg ilyesmiket, és hogy valóban, tehát elvileg ez a szoftver, ez a szolgálna, hogy mindenféle terrorista gyanús embereket megfigyeljenek, és akkor azoknak minden egyes percéről értesüljenek, és minden figyelve legyen, ugye a telefonon, vagy bármilyen elektronikus eszközön keresztül, és hogy ezt Magyarországon, és egyébként majd ki fog derülni, hogy más országokban kik ellen használták, amiből azért arra kell következtetnünk, hogy ez meglehetősen széles módon alkalmazott történet, különösebben ez nem meglepő, de hát abban a világban, ahol állandóan az algoritmusok figyelnek és big datát gyűjtenek rólunk, tulajdonképpen ez is a big data kereskedelem egyik formája. Na már most az, amivel viszont így a szoftverkészítő részben egyébként az izraeli kormány is védekezik, hogy ez egy ellenőrzött körülmények között olyan megbízható országoknak van eladva, akik a kormányai egészen biztos, hogy keresztbe teszik az újukat, persze látjuk mondja, de megesküsznek rá, hogy ezt csak terroristák ellen fogják használni, meg mindenféle bűnözők ellen, hogy kit minősítenek Magyarországon terroristának, mindenféle bűnözőnek, meg veszélyes embernek.
Gémesi.
Hogy működik.
Gémesi.
Jó, hát hogy Magyarországon per pillanat, akire rámondják, hogy ellenség, az ellensége, hogy ezért megfogalmazódott ez annak idején, nem teljesen pontos az idézet, hogy aki bennünk nem hisz pelikán, az, ami nagy céljainkban sem hisz, és aki a nagy céljainkban nem hisz, az áruló. Tehát így az egyszerűen alkalmazható.
És már mielőtt folytatjuk, elnézést kérek, hát óriásit mulasztottam, Csintalan Sándor.
Jó,
még
jó,
nem szólalt kívánok. Meg, Kéri László már megszólalt, Konok Péter
én is. Én már eleget is mondtam.
És most pedig a Dévényi Pista.
Hogy én beszéltem a lehallgató tisztemmel egyébként este, az a biztos.
Mit mondtál neki?
Hát, ez jelentett.
Ez rohadt egyszerű a dolog, felhívsz egy tetszőleges számot, és elmondod a monológba, hogy, hogy mit gondolsz az egész.
Nem, fel se kell hívnod. Ez ja, olyan olcsóbb.
Igen, ez ja.
Hát igen.
Az mekkora szörösségben is látom, hogy MRD-es hívással tárgyalhatnál csak az állammal.
Hogy én is azt gondolom, hogy azért ez nem Orbán Viktor ellen irányult ez az egész, csak egyszerűen annyira aljas a magyar hatalom, hogy bekerült ebbe a közegbe. Hogy ez egy nagyon komoly munka volt. Az ilyen titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban azért necces mindig, tehát soha nem tudjuk, hogy mi az, ami előre mutat, mi az, ami hátra, mi az, ami... És hogy nem-e olyan, hogy van benne egy csavar, és azért tűnik úgy, mintha. Tehát hogy ez azért a fene se tudja. Az, hogy ez a dolog kikerülhetett, hogy megszerezték az oknyomozó csoport, ugye ez az újságíró csoport, biztos, hogy volt valami a háttérben, amit soha nem fogunk megtudni. Tehát itt soha nem lehet senkit telepezni kívülről. Olyan még nem volt, hogy te kívülről, még egy kis cégnek az ügyeibe se fogsz rendesen belelátni, nem, hogy egy ilyen sztoriba. Úgyhogy valami hátsó szándéka valakinek nyilván volt. Hát most az, hogy inkább én azon gondolkodtam, hogy milyenek a reakciók a fideszes oldalon, és nem a Bajer Zsolt, meg hát ő nyilván ezt fogja, meg a kirakatba kirakott, hanem azért az értelmes fideszes emberek, akik azért próbálják egy kicsit átlátni a dolgokat, hogy két dolog mögé bújnak. Tehát nagyon nem szeretnék, hogy ez igaz legyen. Az nagyon, nagyon fájna, ezért nyilván tolják el maguktól. Az egyik az, hogy nincs rá bizonyíték, hogy a magyar állam vásárolt volna. És akkor mindig küldik át nekem a ilyen-olyan kormányzati megszólalásokat, és mindig visszaírom, hogy itt még mindig nem cáfolja senki. Tehát soha a magyar állam részéről senki nem mondta azt, hogy nem vettek. Ma se, ugye a Gulyás Gergelyt is kérdezték. Tehát ez nincs megcáfolva, ez egyik. A másik pedig az, hogy most lelkesen lobogtatják ennek az izraeli cégnek a nyilatkozatát, hogy ők ezt mondták, meg azt mondták, és így el, és pereket fontolgatnak. Mert nagyon boldogok lettek a fideszes körök, pereket fontolgatnak. Hát ez a szerencsétlen, most idézőjelvet éve, szerencsétlen izraeli cég, aki a világ legtitkosabb valamiét árusította, nyilvánvalóan nem boldog attól, hogy kikerül egy adatbázis, ahol a lehallgatottaknak ott vannak az adatai. Mert ez azt jelenti, hogy per pillanat ez a cégnek az értéke nulla. Hát ki akarna most egy olyan szoftvert vásárolni, amiből világbotrány lesz?
Hát ebből lesz a haladás.
Sokkal jobbak, persze, sokkal. Nem csak azt mondom, hogy ezt a kettőt tartják maguk elé a fideszesek, és azt mondják, hogy miközben mind a kettő légvár, meg légüres akármi, nincs cáfolat, és nem is nagyon foglalkoznak vele, vagy próbálnak nem foglalkozni vele. Az, hogy következménye lesz ennek, hát az nem tudom, hogy milyen következményének kéne lennie. Magyarországon ugye tudjuk, hogy nem nagyon szoktak ilyennek dolgoknak következménye lenni, de talán a fejekben mégiscsak valami azért ott marad, hogy azért ez már mégiscsak húzós ez a dolog. Azt kéne megnézni, amit Sanyi, te csináltál egyszer egy hétig, nézted az M1-et? Szigorúan?
Igen.
Hogy... De most már túl, vagy már túl vagyunk rajta.
Jó, műtét után voltam.
Azt kéne megnézni, hogy mondjuk a
lábadozáshoz csinálta.
Hogy az ügy nyilvánosságra kerülése óta így átnyálozni a kormány médiát, hogy mi az, ami. És akkor látnánk azt, hogy egy Fidesz szavazónak milyen információ mennyiség és milyen irányultság áll ebből az egészből rendelkezésére. Szerintem az érdekes lenne, de én ez lusta vagyok.
Én láttam egy ilyen cáfolatot a kormány sajtóban, ami így hangzott, hogy Pintér Sándor cáfolja. A cáfolat így hangzott, hogy nem igaz. Tehát így, ezt ugye magyar nem cáfolatnak.
Szerintem elég egyértelmű, egyszerűen csak arra fognak ebben meg, azért én nézem a... Én nem merem azzal döngetni a mellemet, hogy elmeséljem, hogy mit nem nézek. Nézem. Hát ez beleillik egyébként abba a puzzléba, amit amúgy is rakosgatnak össze, nevezetesen, hogy üldöztetik a haza. Üldözik Orbán Viktort, meg akarják buktatni. Ez pont beleillik egyébként ebbe a képbe. Én magát a jelenséget annyiban szokványosnak tartom, hogy hát mi új információ van, kémkedni mindig kémkedtek, érdekkonfliktusok mindig vannak, cégek között is, politikusok között is, a nagyhatalmak között is. Tehát aki most ettől hagyat esik, és mondjuk ennek a kérdésnek ezt a részét boncolgatja, szerintem tévútra viszi az egész problémát. Mert az a probléma, hogy ebben az esetben Magyarországon a hatalom mire használta. Ez a kérdés. Ez az alapkérdés. Mondjuk annyi még hozzátartozik természetesen, hogy milyen a jogi helyzet Magyarországon ezzel összefüggésben. Tehát kiderül, és ez egy fontos tanulsága lehetnek a történetnek, hogy a jogszabályok is egyébként olyan lehetőséget adnak a hatalom kezébe, a hatalom kezébe, amelyekkel vissza lehet simán élni, annélkül, hogy az elő kihívás elé kerülnének, hogy hát most, hogy ez egyébként jogellenes és törvénytelen és bűnös. És ugye ez az egyik útja a terelésnek, ezt föl kéne ismerni a választópolgárnak, hogy ez a hatalom úgy néz ki, hogy egyébként ezt az eszközt, aminek a adott esetben a megléte teljesen legitim, mert hát vannak mindenféle olyan érdekek, a bűnözéstől a terrorizmuson át sok mindenig, amely érdekek relevánsá és jogszerűvé teszik, hogy egy ilyen eszközt használjanak. Itt az a botrány Magyarországon, hogy nyilvánvalóan nem bűnös személyek és bűnözők megfigyelésére használták. Egyébként jót mulattunk tegnap az állam.
De
ez
egy olyan állam nincs.
De figyelj, jó. Hát ez, jó, ez engem most ebből a szempontból, mert politikailag minősítem, nem érdekel. Nekem ebből a szempontból Pintér Sándor, Varga Judit, adott esetben inkompetenciája vagy kompetenciája, nagyon nem érdekel. Ez egyébként...
Pedig jó lenne érdekelni, mert például valahol valakiknek el kellett dönteni, hogy épp ezeket az újságírókat, épp ezt a Gémesét, épp ezt a Varga Zoltán. Tehát, hogyha megnézed, mindegyikkel volt valami olyan probléma, amit ha én hatalomgyakorló vagyok, kifejezetten kellemetlenségként érem meg, hogy mit csinál. Tehát én azért azt mondom, hogy te félretolod az egészet, azt mondod, hogy mindegy, hogy kit. Nem. Én szerintem meg az az alapkérdés nem vetődik fel most már 5 napja, hogy kik kapják ezeket az információkat. Azt már halljuk, hogy kiket hallgattak meg, de hogy ki döntött el, hogy őket kell meghallgatni, és a róluk szóló információkkal ki mit kezd, arról mélységes csönd van, pedig én szerintem ez lenne az egyik alapkérdés. De minden fontos, amit mondtatok, tehát ezt nem vonom kétségbe.
Hát a média ugye próbálja ezt kideríteni,
csak beleütközik abba, hogy tologatják egymáshoz a politikusok, hogyha a Völner politikai minisztérium,
per pillanat ki az, aki aláírhatja a titkos megfigyeléseket.
Megy a szarpaszírozással, én összeraktam az összes kormányzati nyilatkozatot, én csinálom, amit mondasz, és a Mandinerről is lementek minden cikket, hogy látom ezt a fajta hullámzó magatartást, hogy az első 2 nap nincs itt semmi látnivaló. A Mandiner is azzal kezdtem magyarázat, és hogy hát az ellenzék valami telefon lehallgatási ügyön tombol, de hogy kinek és mi és hogy hol, aztán ment ez a teljes jelentéktelenítés, akkor utána a legszebb volt az, hogy sajtóhírekkel a kormány nem
tudott. Igen. Van ennek egy ilyen saját, a fideszes reakcióknak, mert engem azok szórakoztattak ebben a történetben a legjobban, tehát tényleg ez a totális zűrzavar, hogy nem én voltam, másik volt, igen, nem vásároltunk, hát lehet, hogy letorrentelték, na akkor viszont a letorrentelték a programot, és nem jogtiszta, akkor az bűncselekmény. Na de én bennem felverült az, hogy ennek a zavarnak azért részben az is lehet az oka, én most ilyen fideszes felső potentát lennék, akkor kezdenék aggódni, hogy vajon az én telefonommal mi van?
Igen.
Jó napot kívánok! Mert hogy figyelj, az több, engem biztos nem hallgatnak le, vagy ha lehallgatnak ez a nagy marhaságban, unatkoztatnak, mert tudják, hogy mit mondok. Én a hatalom lennék, akkor tudod, kit hallgatnék le, mint Beri Jelftár.
De most azt mondom,
a saját csinódikaimat
azért mondtam, hogy ne viccelek.
Lehet, hogy nem fúj a szél egyébként.
Nem viccelek.
Azért mondtam, hogy ne viccelek. 300
név van állítólag a bokra.
Azért mondtam, hogy ne viccelek. Evidensen a sajátjainak nyilvánvalóan tudniuk kell, hogy egy ilyen listán, és lehet, hogy még sok, sőt, biztos, valószínűleg van más lista is, hogy ők le vannak hallgatva, azt Tuti 700%.
Na igen, de nem tudják, hogy ki van még, nem tudják, hogy ki tud erről az egész. Jó, de ez a kölcsönös sabbantartás módszere,
ezt tudjuk, a többi lépés is azért van, hát terve azért van Mengyi a börtönbe. Hát ezt már meg lehet tanulni Josif Sztálintól már nagyon régen. Hát 5-10 évente valakba kell rúgni, valakit ki kell végezni a sajátjaink közül is, mert egyébként akkor nem működik a rendszer, mert összeomlik. Egy dolgot akartam szóba hozni még, hogy amúgy persze nekünk ez a legfontosabb, amúgy egyébként egy nagy történet részeként van ez, hiszen azt is lehet tudni, ugye, hogy a francia ügyészség az elindította a vizsgálatot a saját köreiben, hiszen, mint kiderült azért a Marine Le Pen-től a Macronig, tartott az ottani sor. Tehát ez egy nagy játszma, ezzel csak azt akartam aláhúzni, hogy ha esetleg néznek minket olyanok is, akik mondjuk nem kifejezetten szimpatizálnak velünk, de azért gondolják már bele, véssék az agyukba, hogy itt most nem arról van szó, pusztán, hogy Orbán Viktort meg akarja dönteni. Soros.
Nem,
tehát ez evidens. Ennek az egyik szelete ez a magyar történet, ez így van, és abban persze, hogy igazad van, Laci, végül is persze büntető jogilag el kell odáig jutni, hogy a felelős megtaláljuk, azon kívül két dolgot még el kell érni. Ezt a jogszabályt mindenképpen módosítani kell. Még akkor sincs persze semmi garancia, mert Magyarországon elég jól lehet látni, hogy a demokratikus intézményekkel bárki szándékai szerint simán vissza tud ülni. És még az sem garancia természetesen, ha két embernek kell valamit aláírni, mert elég jól meg lehet egy önkényúrami rendszert szervezni úgy, hogy akár 100 ember is aláírja. De ettől függetlenül ez a jogszabály, ennek a jogszabálynak véres a torka. Mindenképpen. És még akkor is véres a torka, ha egyébként ezt még a szocik hozták ezt a törvényt, akkor is a kérdés az ad, hogy ezek meg mire használták.
Én is úgy emlékszem, hogy a Fidesz kormány alatt tehították ezt föl, Sanyi.
Többször is. Tavaly a rendkívüli állapot alatt arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy nem hirtelen az égből jött ez a probléma. Tavaly a rendkívüli állapot idején jó néhány újság elkezdte flirtetni, vagy inkább portál, hogy hát azért ez a rendkívüli jogkör, amit a kapott a rendőrség, hogy a járvány miatti megfigyelő köre kiszélesedett, és nem tudom, emlékeztek, hogy aki gyanúba jött, még a rokonoknak, a hozzátartozóknak is az adatait nem köteles törölni a rendőrség, aki megnézte az alárendelt szintű jogszabályokat, ott már sikítozott, hogy hát azért itt a rendkívüli állapot örvén olyan hatalmat kapott a rendőrség és ezek a szervek, amik azért nagyon messze vannak attól, hogy minimális garancia legyen arra, hogy te teljesen áthatatlanul ne kerülj be egy olyan megfigyelési hálóba, amiről fogalmad nincs, és ráadásul évekig, biztos emlékeztek, 10 évig tarthatják az adatait, attól kiderül, hogy az eljárás ellened, amiről nem is tudtam, hogy volt, törölni kell, mert alaptalan volt. Tehát ez az első, engem meglepett, hogy akkor milyen kicsi visszhangot váltott ez ki tavaly, talán emlékeztek el. A második ezelőtt 6 héttel, néhány lap megszellőztette, hogy Varga Judit miniszterség alatt többszörösét írja alá ezeknek, mint igazságügyi miniszterek, mint az összes elődje a rendszerváltás.
Már a lehallgatásoknak?
Igen,
százas
nagyságrendek jöttek, és akkor is kérdezte valaki, hogy mi lett az oka, hogy így hirtelen így megszaporodtak az ilyen ügyek. És amikor ezt olvastam, akkor már gondoltam, hogy itt valami érik a levegőben, mert ez, ami most teljesen nyilvánvalóan kiderül, hogy hihetetlen laza a szabályozás, az ellenőrzése nem megoldott. Volt két magyar miniszternek is azt mondani, hogy semmi gond, mert ott van a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottság, ami politikai felügyelet ennek az egésznek, amit ugye össze se lehet hívni. Tehát csokorba lehet gyűjteni a magyar politikai uralkodó osztálynak a mélységes tudatlanságát a saját exkluzív, kivételes helyzetének a veszélyeiről. Ők sincsenek tisztában. Tehát ezért, amit te mondtál, hogy nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy egymásra jelentenek jóval nagyobb veszélyt, mint például ránk, mert nekünk sem értem, mi úgy
de is... ugyanakkor meg kiterjesztik annak a, és folyamatosan folyik ez is az elmúlt 2-3 évben, meg előtte is folyt már egyébként, kiterjesztik azoknak a körét, akik valamilyen módon gyanúsíthatóak valamivel. Most már ugye belekerültek a meleg propagandát kiváltó szervezetek, meg a Szijjártó, hogy most azon fenyegetőzött, hogy mindenkit felelősségre fognak vonni, aki, mit tudom én, a járvánnyal és a vírusokkal kapcsolatban
rémi. Elkezdtem rögni, mert beszélted Péter magadon, te voltál, aki megetetted a magyar társadalmat, hogy a kínainál nincs jobb, és akkor elolvastam a Szijjártó.
Mondjuk azt nem mondtam, hogy a kínainál nincs jobb.
De ezt ajánlotta, hogy enni, de ő mondta, a Szijjártó.
Hogy én? Ja, azt hittem, hogy én mondtam.
Nem. Szóval a Szijjártó nyilatkozata, hogy felelős azoknak a haláláért, az, igen, aki tévinformációkkal traktálja a társadalmat, elkezdtem röhögni, hogy hát akkor kezdhetitek saját magatokon, mert amivel ti megetettétek januártól áprilisig az országot, az többszörösen is megbukott. De még egy dologra reagálnék, hogy nincsen, két ügy volt 30 év alatt, ami valamelyest ügy lett. Az egyiknek sorsdöntő jelentősége volt, ez a Dunagate. Hogy emlékeztek, 89. december, január eleje, akkor például lemondott egy belügyminiszter. Erre nem volt példa a magyar közjogi gyakorlatban évtizedek óta, azóta sem. Tehát ez ilyen szempontból súrója annak a szintjét, hogy olyanokat, olyan tevékenységükben hallgatnak le, ami hát azért, hogy finoman akartam fogalmazni, tehát megfelel nekem ilyen szempontból a Dunagate szintű felelősségnek. A másik 98 őszén, amikor a Simicska kinevezésének botrányát azzal akarták Orbánék eltakarni, hogy minket közpénzen a Thor kormány idején megfegyeltek, nem tudom, emlékeztek, és ebből annyi derült, hogy a taxisofőrtől megtudta a Dajcs az anyja nevét, hogy emlékeztek ezek a...
Igen, igen.
Meg ilyen bohózatba fulladt, hogy a Börzsönyben valami taxi kiégett. Nem lett belőle semmi, de két hétre elég volt lefoglalni a közvéleményt ezzel a nagyon zavaros, nagyon homályos, végülis semmit nem bizonyító történettel. Két példa. Lehet ez is, hogy valaki belebukik, lehet az is, hogy az egész arra való, hogy két hétig ne beszéljünk másról, csak erről, mert úgyis ugyanúgy fogjuk elfejteni, mint a 98 őszén sem vontak senkit felelősségre, hogy miért tetszettek hűíteni a magyar közleményt olyan megfigyelési botránnyal, amiből nem derült ki a megfigyelés, nem derült ki a botrány, nem derült ki az áldozat, nem derült ki a tettes.
Minden esetre arra az idő emlékszem, hogy amikor még a kamera bemehetett a bizottság ülések elejére, ugye egy darabig ott lehetnek a kamerák, a tévékamerák, akkor jól látszódott, hogy a fideszes politikusok, akkor még ugye nem okos telefonok voltak, szétszedik a telefont és kiveszik belőle az aksit. Cseretni. Erre emlékszem, hogy ezt mi egész összeesküvés elméletet gyártottunk a barátaimmal erről.
Gyárthattatok is majd később.
Aláhúznám azt egyrészt, amit ugye Laci mondott most a Dajcs-féle történetről, ugye, hogy ők úgy nem tudtak egyébként annak az állítólagos megfigyelésnek utána járni, hogy ők voltak hatalomban. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát minden eszközük meg volt, kiderült, hogy hanvába volt az egész. Azon kívül csak a kedves tűnőkénbe hagyutaljak már magamat szórakoztatva, ugye azt mondta Laci, hogy ugye akkor megbukott egy belügyminiszter.
Igen.
Na de emlékszem rá, ha jól emlékszem, akkor egy interjút készített éppen egyébként Kondor Katalin a Hét című műsorban Horváth Istvánnal, ha jól emlékszem, és emlékszem rá,
hogy Horváth
István szégyelte magát. Igen. Ezek közül egyik se szégyelli magát. Csak szeretném aláhúzni. Horváth István, de hagyd fejezzem már be!
A Völnár szégyelje magát, vagy a Varga Judit szégyelje magát, vagy a takarítóni szégyelje magát, a minisztériumban, hát nem szégyelik magát, mert azt mondják, hogy nincs miért.
Horváth viszont úgy gondolta, hogy ez az ő felelősségterülete miniszterként, és hogy ha nem ő volt a vétkes, akkor is az ő közjogi kötelessége lemondani. Ezt a parlamentben egy világos beszédben elmondta, hogy ő ugyan nem tudott róla, megvezették a munkatársai, de úgy gondolja, hogy egy jogállamban ilyenkor le kell mondani a belülmény.
Csak arra akartam rávilágítani valójában, hogy ezek között, az emberek között, akikről most itt beszélünk, erre semmilyen módon ne számítsunk. Tehát ez nem fog megtörténni. De. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy szeretnék
benneteket... Mi mondanak
le, mint Schmidt emlékeztetnél benneteket, hogy néhány hete mondta Kövér egyébként, hogy az ellenzéki újságíró terrorista. Személy saját szavaival, saját hangon, interjúba konkrétan. Ők már régen úgy szemlélik a magyar társadalom velük nem egyetértő részét, hogy ellenséges terroristák. Tehát ez tényleg egy rendszer szintű probléma ebben az értelemben, és semmiféle illúziónk a vonatkozásban, hogy most lemondanak vagy nem. Egyébként terelés is, de ugyanakkor a politikai felelősséget, meg a büntetőjogi felelősséget senki nem fogja ebből a körbe
válni. Ez nem terelés, hát ez nagyon rosszul jött a Fidesznek. Egyébként ezeket most nagyon szöget ütött a fejembe, amit mondasz Péter, hogy...
Na, az már egy másik vallatási forma, mikor szöget ütnek a fejedbe, az a durva.
Nem, hogy egymásra veszélyesebbek igazából. Most belegondolok, hogy kiket hallgattak le, a kapcsolatokra voltak kíváncsiak. Tehát arra voltak kíváncsiak, hogy az újságírók, akik kínos, kemény ügyekben nyomoznak, ki adja nekik az információt. A ügyvédeket hallgatnak, de ott is arra kíváncsiak igazából, hogy azok az emberek, akik egy ügyvédi titoktartásban minden belefér, gondoljunk bele, hogy milyen információhoz juthattak hozzá. És ha a harmadik csoportot nézzük, ott is a üzletembereknél, ott is arra voltak kíváncsiak, hogy mi a kapcsolati háló. Tehát, hogy őket az érdekli, hogy mennek az információk. Nem az, hogy mit fog írni az újságíró, hanem az, hogy kitől kapja az információt.
Így van.
Tehát tényleg most így belegondolok, ez leginkább az egész ügy arról szól, hogy saját magukat
köreiben. Szeretnék egy olyan személyes tapasztalatot elmondani. Életemben egyszer történt, hogy belefutottam a titkosszolgálatokat, engem is érintő konfliktusba, és elég nagy botrány lett belőle. Megpróbálom nagyon röviden. 12 évvel ezelőtt elhívtam Orbán Viktort esti beszélgetésre az egyetemre a zárt szűkörű válogatott hallgatóinknak. Ezek az esték már évek óta tartottak, volt ott már Németh Miklóstól Gyurcsányig, Horn Gyulától Göncz Árpádig másik, tehát nem volt ez egy nagy esemény. Akkor még ugye az ellenzékben volt Orbán Viktor, aki biztosítottam arról, hogy ez egy zárt kerül rendezvény, itt nyugodtan elengedheti magát, azt mond, amit akar. Rá két napra a beszélgetésének a hosszú 3 órának a kínosabb részeit láthattuk az akkor népszerű portálokon, most nem mondom meg mi, a kérdésekkel együtt, amit ott Fajs Csaba meg Manhattan Dani föltettek neki, tehát teljesen nyilvánvaló volt, hogy lehallgattak minket. És akkor egy elég nagy botrány volt, nem részletezem ezt, és a végén, amikor már úgy mindenki velem foglalkozott ennek kapcsán, hogy adjuk ki az anyagot, és nem akarták megérteni, hogy ez egy magánjellegű beszélgetés, és ha valaki lehallgatta, ha kérdezzék azt, aki lehallgatta, mi nem szoktuk magunkat lehallgatni, és mondtam, hogy kérdezzék a titkosszolgálatokat, és a titkosszolgálatokat akkor felügyelő miniszternek tesztem meg a szívességet, hogy megmondom a nevét, másnap reggel 8-kor fölhívott, mert én ezt híradóban mondtam el. Hogy ja, nagy okos, azt hiszed, hogy mi hallgattunk le benneteket? Mondom, hát mások alig, ha mert mi nem szoktuk egymást. Azt mondja, egyet kérdezek, ott volt a telefonotok az asztalon? És kivettétek a színkártyát? Nem is gondoltunk rá. Na, jó, ha tudod, hogy leáll valaki az utcán 100 méterre, és rááll a telefonodra, és azt mikrofonként használja, te neked erről nem kell tudni, de azt azért jó, ha tudod, hogy már rég túl vagyunk azon, hogy a titkosszolgálatok szervezetszerűen csinálják, ezt már rég bérmunkába adjuk magáncégeknek. Na mondom, kurvára megnyugtattál ezzel a hírrel, és ez régen volt, 12 évvel ezelőtt volt, azóta többször lecserélődhettek a technikai feltételek, csak azt akarom mondani, életemben egyszer és remélem utoljára futottam bele abba, hogy szembe kellett nézni, hogy én hülye, azt hiszem, hogy nem tudnak róla, mindent tudnak. Amit akarnak, azt tudnak, és soha nem fogom megtudni, hogy ki miért akar tudni róla. Ezért azt gondoltam, hogy soha az életbe többet nem fogom törni a fejem titkosszolgálati problémákkal. Oldja meg az, aki meg akar figyeltetni, meg akinek ez a dolga, nem fogok más fizetése miatt aggódni.
Kicsit ilyen vicces, hogy jöttem most itt a Balázs Béla utcába, és a sarkon vannak a Matávnak ilyen kapcsolószekrényei, és hát a Matáv saját felületén ugye saját reklám van, a Matáv reklámja a kapcsolószekrény, így szól, ez a szekrény tud egy fontos dolgot.
Hát láttátok, nyilván láttátok mindannyian a magánbeszélgetéseket Gene Hackmannel.
Persze.
Tehát én azt gondolom, csak azért veszélyes egyébként, veszélyes, túlhangsúlyod, csacsiságokat beszélek. Ezt nagyon régen tudjuk, mindenki tudja, sőt mi több, ma már egy magára valamit adó személy, politikus, közéleti ember, aki megnyilvánul, természetesen elmond 100 ilyen történetet, meg emlékeztek rá már a 90-es években, aki nem volt eléggé fontos, vagy aki fontosnak érezte magát, a nyilvános helyen is kivette a micsodát az akkumulátort a telefonjából. Jó, ezt tudjuk, de most az a tény derült ki,
hogy... Hiába veszed ki az akut.
Hogy, nem, hogy úgy döntött a hatalom, amelyik egyébként, amelyiknek módjában áll egy ilyen borzasztó drága technológiát megvásárolni, ugye már tudjuk az árát is.
Tudjuk?
Hát
tudjuk.
17 millió a belépő. 17 millió euró vagy dollár, most nem tudom. Az de a belépő. De
csak pár emberrel.
De igen, és akkor lehet vásárolni további megfigyelendő telefonszámokat, hát és egyre olcsóbbá válik, minél több, de hát itt millió dollárokról van szó. Mert hogy ez a technika kell neki. Na most ez, azt gondolom, hogy én szitu, tehát ebben a helyzetben, ebben az országban, én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, tisztázandó kérdés, hogy a hatalom ezt erre használta, erre is használta, és hogy ez súlyos felelősség, és nem csak erkölcsi. Mert azért a jogalkotónak nem volt egyébként ezzel a Lukas törvénnyel sem az a szándéka, hogy mindenkit egyébként ükre-főre föl lehessen meg lehessen hallgatni. Hát a kurva életben, hát dehogy is.
De hát ugye azzal fognak érvelni, amint már odáig jutnak, hogy nem mondhatják azt, hogy nem mi voltunk, ott se voltunk, és különben is még jogosítványunk sincs hozzá, az lesz majd, hogy hát ez bűnmegelőzés, hogy mindannyiunk biztonságának közös érdeke. Hát csak hát ugye ezeket az információkat, amiket így felhasználnak, vagy megszereznek, mondjuk egy bírósági eljárásban nem igen lehet felhasználni, mert ugye ez, ha csak nem terroristázzák le...
A magyar bírósági eljárás föl lehet.
Nem, törvényen belül, meg kell határozni, miért.
Hosszú jogvita.
Itt azért alapvetően mégis arról van szó, hogy ezeket az információkat részben szerintem azért gyűjtik, hogy ezeket a kapcsolódásokat megtalálják, részben pedig azért, hogy zsarolási alapokat teremtsenek maguknak bármihez, és kölcsönösen minket, magukat, egymást, valamint, hogy ez a folyamatos megfigyelés.
Az ügyvédek lehallgatásánál olyan információkhoz juthattak, amikor a gazdasági terjeszkedést nem ilyen kiválóan tudnak hasznosítani. Mert az ügyvédnek elmond azt minden, nem tehet más.
Nem arra, hogy mi legyen a vád, amit ő nem tudott.
Drága barátok, a magyar jogrendszerben...
Ez van izé, gazdasági terjeszkedés. Kell az a cég nekünk, és akkor tudjuk.
Magyar jogrendszerben ez nem akadálya. Hollywoodi filmekben igen.
Bizonyítéknak nem lehet felhasználni, amit
törvénytelenül. Házi feladat
utána nézünk. Ennél sokkal olcsóbbba került a Fidesznek, amikor Iránba a Jobbik lehetőséget teremtett pár magyar üzletembernek, hogy Iránba kiutazzon. És hát ott kapcsolatokat építsen ki, adott esetben üzletet kössön.
Atomerőművet is épített.
És megjelent ezen a beszélgetésen egy olyan képviselőtársunk, akit senki nem hívott. És így összenéztünk, hogy ki hívta XY-t, hogy biztos, hogy te sem? Biztos. Na, ez a képviselőtársam azóta kiült a Jobbikból, és érdekes módon együtt szavaz a Fidesz-szel, sőt, még törvénymódosításokat is ad be, ami még szigorítja a Fidesz által bedobott dolgokat. És ezt még akkor 2011-ben nem tudtuk.
Ő volt a Pegasus Software 01-es verziója.
Igen, igen. Azt akarok mondani, hogy a politika mindig is fertőzve van az ügynök típusú abszolút jelenléttel is, és ezzel is vissza lehet élni. Ebben viszont azt hiszem a Sándornak van igaza, hogy ez nem magyar jelenség, hogy ez egyszerűen...
Sőt, mi ott a világ a világ.
Hát, hogy ezzel sajnos szembe kell nézni, hogy ez kikerülhetetlen, ami szerintem nekünk itt annyiban megállapodhatunk, hogy egy ilyen ügy eléggé kötelezi a kormányt arra, hogy tisztázza magát abban, hogy bármikor bárkit különösebb indok nélkül meghallgat, ahol lenni, vagy például ebben a néhány névben, és akkor ugye úgy tudjuk, hogy 300 név. Uh-huh.
Igen.
Tehát, hogy lehet ide fölkerülni?
Igen, sóerek voltak, hogy csak 300-at vettek tényleg.
Hogy azért itt van tisztázni valója a hatalomnak, például a jogi szabályozásnak a nagyon lazaságában, és van tisztázni valója abban is, hogy megjuttassa az állampolgárokat, hogy az ő érdekükben használja föl, és nem az ő ellenük. Itt azért szerintem folyamatos bizonyítási teher a hatalomra.
Az állampolgár szerintem nem nagyon...
De most meg fog indulni, egyébként meg fog indulni egy sajátos verseny, szerintem már meg is indult így az ellenzékiek, demokratikus gondolkodók és asszorok között. Ki van a listán?
Igen.
Az bizonyos rangot fog jelenteni. Lehet, hogy most megkeresik, ez egy plusz üzlet az izraeli fogalmazónak. Kikerülhetnék a listára?
De az a baj, hogy mi hetente egyszer elmondjuk, tehát így nem tudsz felkerülni a listán.
Nem bagatelizáljuk el, csak abban én szkeptikus vagyok, hogy a széles tömegeket ez nagyon megmozgatja.
Nem biztos.
Úgy legyen.
Kézzelfogható dolog.
Ha nem mozgatja meg, valami a népszavazás az meg fogja mozgatni.
Az se biztos.
Mindenki bedobta maga
nézve. Ez klíma kérdése, hogyha olyan hisztérikussá válik a magyar közélet, amire azért lehet számítani ősszel, ja, jön, durvult majd minden, hogy közeledünk a választáshoz, akkor azért minden olyan ügynek lehet jelentősége, amiből te nem tudod kimosni magad. Tehát, hogyha ez a kormány csak ezen a szinten képes védekezni, amit az elmúlt 5 napban láttam, akkor azért ebből még lehet, hogy... Én egyébként, ha Orbánik helyben lettem, már rég föláldoztam volna egy osztályvezetőt valahonnan, nem tudom mi, és akkor megegyezni vele, hogy maga viszi el a balhét, aztán majd kap a Lőrinctől valami birtokot 2 év múlva, vagy valami, hogy sokkal egyszerűbben kijöttek volna, mint hogyha megvárják és magukra húzzák az egészet, mert újabb kérdések lesznek. és akkor újabb kérdések után újabb talányok, tehát azért ezzel nem gondolom, hogy kockázatmentes játszadozni, és ezen a szinten maradni, hogy hát mi ott se voltunk.
Hát de hát itt kénytelenek mindent vagy semmit játszani, tehát ezt senki nem hinné el, még a fideszesek se hinnék el, hogy egy osztályvezető helyettes a minisztériumban megvásárolta ennyi pénzért, és üzemeltette, és csinálta, és nem is tudtak a felsőbb körök erről. Tehát, hogy vagy minden tagadnak, vagy azt mondják, hogy...
Megsőd le a bimba kigényt. Egy Tocsik Márta is egy ilyen értelemben a jogász életnek egy kevéssé jelentős szerepe, hát ugye halottról nehéz beszélni, de nem tűnt olyannak, hogy majd belőle lehet csinálni egy olyan bimbakot, amelyik egy egész korszaknak a romlottságát a nevével jelzi, miközben ő tehetett erről a legkevésbé. Tehát ne becsüld le ilyen körülmények között a bimbak képzés, hogy névhez köthetően valakit oda dobok, és akkor azt lehet mondani,
más
hogy
ő tehetett róla. Korrupt bárki lehet, de nyilvánvalóan nem dönthet egyedül egy minisztériumi, mit tudom én, főtanácsot.
Nem azt mondom, hogy reális, amit én mondok, hogy ez lenne, hanem azt mondom, hogy politikailag ez például egy ha ez nagyon ráég, akkor ez egy...
Beszélj már arról, hogy úgy azt lehetett tudni, hogy a kormány ki fog pillanatokon belül találni valamit, amivel legalábbis a kommunikációt irányítani tudja. Hát ez most az, hogy akkor még rátesznek egy lapáttal a Nyugat által kifogásolt úgynevezett pedofil törvény botrányra, még tovább feszítik azt a bizonyos húrt, ami érdekes, hogy lehet, hogy tényleg egyfajta választóvonal volt Európában az Orbán kormány ellen, mert most már a luxemburgi külügyminiszter, tán ő mondta, hogy Orbán Viktorról kéne népszavazást tartani, meg hogy most már egyre többen mondják különböző vezető politikusok Nyugat-Európában, hogy zárjuk el a pénzcsapot, Magyarország ne kapjon többet olyan jellegű EU-s pénzt, amivel nem tud elszámolni. Vigyék végig az Olaf ügyeket, és majd akkor a magyar ügyészség is tegyen föl kérdéseket, ne csak az Olaf.
Én ezt értem, de akkor tedd világossá, hogy itthon pedofil ügy.
Nem, ja, világos.
Meg, nem, hanem az ilyen elemi jogi eljelőség.
Ott LMBTQ ügy.
Ott ez, igen. Itthon ragaszkodik a Fidesz, én értem ahhoz, hogy ezt pedofil ügynek lehessen tekinteni, mert akkor arról van szó, hogy mi védenénk a gyerekeinket mindenáron, de ez a mocsok nyugat, meg az itteni ügynökei nem adják.
A kérdéseket olvastad, tehát azok egyértelműen.
Persze, továbbra is megerősíteni a híveket abban, hogy erről van szó, hogy ez pedofil ügy. Értem én is, erre dob rá egy lapáta, hogy akkor erről népszavazást is fognak csinálni, tehát akkor ebből nekem az következik, hogy ez egy több hónapig napi rende, ez lesz az új rezsicsökkentés.
Igen.
Ez lesz az új rezsicsökkentés, de szerintem ezt elbukják, ez most már közröhelybe
szólt. Csak volt a terelési próbálkozás, ugye az Anonymous story, az nagyon gagyi volt
az
Uber,
vagy
az népszavazás túl, az nagyon illeszkedik abban a menetrendben, amit láttunk a úgynevezett pedofil ügybe, ahogy elkezdték még a Covid alatt felépíteni a történetet, ugye a Kocsis Máté folyamatosan nyomta morzsánként az információt. Egyszer csak kiderült, hogy ebből törvény lesz. Az utolsó pillanatban bekerült a melegekre vonatkozó rész, és akkor most jött a nemzeti konzultáció, aztán jön rá ez a népszavazás, hogy nekem ez előre felépítettnek tűnik. Már csak azért is, mert hogy a népszavazás véletlenül pont aznap járt le a moratórium a népszavazásokra, amikor Orbán Viktor bejelentette a sajátjait.
Ez szerintem is, tehát igazából ők megnézték ennek az egésznek a fogadtatását, és hát arra jutottak, hogy azért itt, amit a legkevésbé értenek az emberek, viszont nagyon fenyegetőnek tartanak pont azért, mert nem nagyon értik, az a transz kérdés. És ez a hülyeség, ez a népszavazás, vagy nem is tudom, mit akarnak ezzel, ez azért most erre az értetlenségre próbál ráépíteni. Tehát azokat a konstrukciókat aknázza ki, amit egyébként a sajtó nagyon nagy erővel, mármint így a lakály média, meg egy csomó gondolkodó nyomat, hogy ez nyugaton, Kanadában 3 éves gyerekeket átoperálnak férfivá, meg nővé, ahogy akarják, meg kényszerítik a szülőket, meg a szülők a gyerek. Ez egy nagy marhaság, ez úgy, ahogy van, egy ilyen gőzölgő marhaság, amit így kitalálnak, tálalnak, és ezzel tehát megalkotják azt az ellenséget, ami viszont elég fenyegetőnek tűnik. Hát ki szeretné, hogy az óvodás gyerekét elkapják, kihúzzák az óvodából, aztán levágják neki a kis golyóit, vagy odavarjanak éppen neki kettőt. Tehát senki nem szeretné, nyilvánvalóan a kérdés ostobaság, de ezt próbálják kiaknázni. Tehát valójában azért veszélyes ez, mert egy létező, nagyon pici, de létező közösség ellen úszítanak, tehát most már itt tényleg sátának állítják be, nem a transzlobbiról, hanem konkrétan a transz emberekről van szó.
Mint ahogy vernek is meg embereket, szinte minden
de most itt tényleg, tehát ez egy nagyon kicsi, de nagyon-nagyon védtelen közösség, ami ráadásul kénytelen exponálni magát, hiszen nem lehet az ember lényegében titokban transz. Tehát ez egy ordinári veszélyeztetés. Ugyanakkor viszont, hogy mondjam, megpróbálják azt, hogy ezzel meggyőzzék az embereket, hogy ők már elmennek a végsőkig, tényleg. Tehát gondoljunk bele, kedves szavazópolgárok, hát bemennek ezek az óvodákba, és ott transzkodnak, és folyamatosan arról győzködik a kis gyerekeinket, hogy más nemük legyen. Marhaság, mutassanak nekem egyetlen kurva óvodát, ahol egyetlen kurva szervezet betette a lábáit, amelyik azt mondta, hogy itt most gyerekek, mesét mondok nektek az átoperálásról.
De azért, hát Péter, Péter, de azért boldog az ország, ahol nem váltó műtét a legfontosabb téma, nem? Ahol nincs ennél fontosabb téma, nem váltó műtét.
A Sándor az előbb azt mondta, hogy ő azt hiszi, hogy ebből az egész megfigyelésből nem lehet kihozni sokat, mert az emberek döntő többsége nem érinti, nem is érdekel. Akkor erre mit mondjak? A pedofília még ehhez képes is egy szűkebb körül, de a súlyiság az, hogy mindenki tudja, hogy nem pedofíliáról van szó. Itt csak egy ilyen ártatlan szemforgatás van, hogy nem is értik, hogy miért nem hagyják, hogy a gyerekeinket megvédjék, miközben nagyon jól tudjuk, hogy nem erről van szó. És azt is tudják, hogy úgy is tudja a másik fél is, hogy másról van szó, de hagyj menjen az egész minél nagyobb.
Laci, egyetemisták között élsz. Egyetemisták között élsz, és nem bírod eléggé alábecsülni a bizonyos rétegeket. Hát látod, fölmentek a nyolckerbe volt? Igen. Ki volt rakva a szivárványos zászló? Képesek voltak föl, tehát ott még át is, hogy mondjam, még a gőz is, hogy még ha valaki fölháborodik ezen, de még föl kellett menni a másodikra, be kellett csöngetni.
Az indulatkapacitása nagyon nagy. Lehet, hogy igazatok van. Én úgy éreztem, hogy volt egy főpróba tavaly a Dúró-Dóra féle tankönyv emlékszer darálása, és az váratlanul jó beütött, mert két hétig lehetett vele foglalkoztatni az országot. És szerintem akkor úgy elrabták, hogy ebben van kapacitás, ha nagyon kell, előveszik, mert te azt mondtad, elő volt ez készítve. Én meg pont azt láttam a parlamenti napirend alapján is, hogy az utolsó pillanatban rántották csak elő a Fudán ügy letakarására. Igen. Tessék megnézni, június 15-én aznap fogadták ezt el a semmiből, amikor a Fudán törvényt ugyanígy elfogadták, miközben előtte még azt mondta két nap a Gulyás Gergely, hogy hát ez csak 23-ban lesz, meg majd lesz róla a népszavazás, hát ment a jelentéktelenítés. De ha emlékeztek, akkor körülbelül 2-3 hete már érett és halmozódott a Fudán kapcsán az a botrány, amit megmértek, hogy a saját választói bázisuk sem ért egyet ezzel. És szerintem erre föl lett hirtelen előrév, hogy botrányt letakarni botránnyal, ez egy elég régi műfaj, és be is jött. Ahogy bejött a pedofília probléma, úgy lett kiradírozva ez az egész Fudán ügy, és semmi szél róla senki.
De ott van valóban szerintem felhasznált, tehát volt az eredeti forgatókönyv, és akkor azt tudták használni a kínai egyetem ellen, de Kocsis Máté, mondom, ő már hónapokkal ezelőtt, még a Covid lezárásokba tapostunk szügyig, már akkor elkezdte, olyan posztokat nyomott ki a Kocsis Máté, hogy meg kell védeni a gyermekeinket.
Tehát a Kocsis Máté már oda kell... volt a homofób propagandának hát, az élharcos.
De jó, de oké, de hirtelen a Covid járvány
is senki nem esett. Szerintem már Zungárklárival is egy ilyen nyilvános vitába keveredett.
Persze, de hogy ő volt ennek az előretolt helyőrsége. És mondom, a hónapokkal ezelőtt már posztolt erről. Úgyhogy ez biztos, hogy fel volt építve, aztán felhasználták arra, hogy akkor, persze most pont jó.
Tehát, hogy fel volt a háttérben építve, úgy, hogyha végszükség esetén ezt kell előrántani, akkor elő tudjuk rántani. Ezt így el tudom fogadni.
Elég profik ahhoz, hogy több forgatókönyvük legyen.
Hát az egy ilyen kis pályás.
Tehát ez van egy, és akkor ha erre indulunk el, ha nem, akkor itt ezt vesszük elő. Én szerintem ez...
Hát azért ne csináljunk már ebből ekkora bonyolult problémát, hogyha megnézzük azt a 4-5-6 előítéletet, ami úgy általában nem csak a magyar társadalom, benne van a sovinizmus, benne van a szexuális orientációk iránti, benne van egy-két dolog, rasszizmus,
antiszemitizmus.
Hát ezekre mindig bizton lehet számítani, ez nem egy ilyen iszonyatosan összetett történet. Tehát egy rendes diktatúra ott, mint a levéltárcában, ahogy is hívják, a bankkártyák, így éppen melyiket húzom elő, melyiken van pénz. Úgyhogy nem hiszem, hogy ebből ekkora bonyolult kérdést kell csinálni. Az orosz példa elég régóta csinálja a Putyinnak, végül is ez egy ilyen eléggé központi történet. A homofób cucc. Ezt a pedofil dolgot, ezt elég világosan azért vitték bele, ekkora erővel, mert hát ugye a Fideszen belül keletkeztek pedofilvádak, és ez fontos. Szerintem egyébként mindig arról beszélünk, hogy pedofil törvény, meg pedofil, nem a pedofiliáról, szóval pedofil bűncselekményekről, az azért más, mert tulajdonképpen elég úr is Magyarországon, hogyha azt mondjuk, hogy pedofil törvény, ami egyébként a kormánynak a szóhasználata alapvetően, akkor azt mondjuk, hogy Magyarország egy betegséget, egy agyi elváltozást, egy lényegében egy elmebajt próbál törvényileg korlátozni. Tehát itt arról van szó, hogy akik a pedofilekre alapozva bűn szövetkezeteket és hálózatokat működtetnek, és fényképekkel, meg egyébként gyerekekkel kereskelnek, prostitúciót végeztetnek. Tehát elvileg ez lenne a csapás irány, de hát erről rohadtul nincs szó, mert rohadtul nem ez a csapás irány. Arról tulajdonképpen szinte semmit nem mondott a törvényszöveg sem. A törvényszöveg alapvetően és az egész felhajtás, ez arra van, hogy a bizonytalanságot, az egymás ellenfordulást, az acsargást, az szépen növelje, hogy most majd lesz a Pride, és akkor mehessenek ki a nácik, és ebből megint egyébként. Igen. Szerintem most mindenkire ki kell menni a Pride-ra, aki ezt egészet
elutasítja. Egy dologra, ami többről van szó, ezt mind osztom, amit mondtál, azt is, amit te, hogy nagyon jó beleillik ebbe a nemzeti függetlenségi attitűdbe, amik a főszólama lesz a kampánynak, hogy minket a nyugat támad, és mindig olyan nevetséges dolgokkal, és az önérzetünkbe taposra támad, hogy ezt az egészet nagyon jó be lehet sinítani a más ügyekben megalapozott főszólamba, ami én úgy látom, hogy egyre inkább ez lesz. Tavaly szeptember végén az Orbán egy nagy kétoldalas cikket írt a Magyar Nemzetbe, ahol megadta a politikai programját a kampánynak, ott világosan kimondta, hogy bárki bármit mond, itt a függetlenségi harc a lényeg, és a magyar nemzeti érdekek megvédése, és mindenki, ki velünk nem ért egyet, vagy bármilyen alapon támad minket, azt így kell értelmezni, és szerintem ez most egy ilyen kézzelfogható jó történet lett, hogy ugyanígy belegyömöszöld ebbe a fekete-fehér értelmezési keretbe, hogy én is azt hiszem, talán te mondtad, hogy jól jöhet még ki a Fidesz ebből, mert lám az egész nyugati világ ellenünk van, még azt a pénzt se adják oda nekünk, ami jár, ami a világ hazugsága, mert nem azért adják oda.
Nem azért adják oda, persze.
De megnézhet nyilván ezeket a miniszteri nyilatkozatokat, amik szemérmetlen azt mondják, hogy hát lám, emiatt büntetnek.
Szijjártó azért, hogy csak nem toppant, amikor...
Ehhez akarok kapcsolódni, lényegében egyetértőleg. Ha úgy teszik egyébként ezekre az attitűdökre való játszás, egyébként különböző politikai tényezőknek az elmúlt 30 évben benne volt az eszköztárával. De miután az Orbán úgy döntött, az ő... és lényegében ő, vagy ennek a fajta populista, vagy náci beszédnek, vagy fasiszta beszédnek az elmúlt 100 évben nagyon sok példáját láttuk. Én ebben azt láttam dominánsnak mondjuk az ő részükről, hogy egyébként buzizni azért is könnyű, mert ők vannak, tehát ők megragadhatóak. Az emberi fantáziában ebben a társadalomban úgymond a buzi, Az itt van köztünk, ugye, hát a Soros távol van, az esetben még a migráns is távol van, de az egész szöveg, az egész kontextus arra épül, hogy Magyarország függetlenségét el akarják venni. A Moszkvázástól, a micsodáig, a Brüsszelig.
Egyesült Államok, tudjuk,
és
hogy...
az, hogy igen, és hogy ez az Európai Egyesült Államok vízió, ez egy ilyen diktatúrára, az identitásod elvételére, minden magyar identitásának, az identitásodban veszélyeztetve, ezt tolhatják elvenni. Erre épül, és ugye már most is, sőt már egy ideje, ugye el fogják csalni a választást, a választások jönnek, és a külföldi erők, az összeesküvők támadják Magyarországot, a mindenféle homofób, vagyis homoszexuális lobbik szervezésében, és a többi, és a többi. És tekintettel arra nem elhanyagolható tényre, hogy igazából arról, hogy e tárgyban mi történik egyáltalán, például az unió döntései, mit tartalmaznak valójában, ahhoz hozzáférésünk jószerivel csak a kormányzati sajtón keresztül, és a kormányzati interpretációban van.
jó szerintem még az ellenzéki sajtó is ritkán szokta egyébként magának a fáradtságot venni, hogy mondjuk egy bizottsági határozatot lefordítson a saját nyelvére és el is olvassa. De ez csak egy zárójeles megjegyzés akart lenni. A lényeg így épül az önkény. Az, hogy melyik kártyát mikor veszik elő, vagy milyen dinamikával, vagy melyik dramaturgiai helyzetben, az egy változó tényező. Lehet, én őszintén szóval egyáltalán nem vagyok meglepődve azon, hogy ez történik. És a buzizás folytatódni fog.
Persze.
Én például igazából politikai kérdésnek azt tartom, hogy vajon jó teszi az ellenzék, aki mondjuk egy adott esetben, a mostani esetben adott arra esélyt, hogy az Orbán által feltett öt mélyen erkölcstelen, embertelen, mocskos, szemét, aljas, sátáni kérdések egy szavazólapra kerüljenek, mondjuk azokkal a egyébként relevánsnak minősíthető kérdésekkel, amelyeket föltesz a Karácsony Gergely. Mit fogok én tenni? Hajlandó vagyok én ehhez asszisztálni? És ezt a kérdést nagyon sokan föl fogják tenni. Vajon ez engem olyan szinten botránkoztat meg, és olyan legalább gondolkodtak volna néhány napot.
De azt mondták, hogy nem lehet egy napon tartani, Sanyi.
Ki mondta?
Most olvastam még délelőtt, hogy nem lehet
Figyelj, de itt ülünk már 3000 órája, és arról beszélünk, hogy magyarra fordítva, hogy milyen sátáni módon gondolkodik a Fidesz. És akkor te ilyet mondasz, hogy valaki azt kivatkozta.
Hát már nem emlékszem, ki nyilatkozta.
Hát akkor különben meg le van szarva. De formálisan abszolút esélyük van, és minden érdekük fűződik hozzá rá.
Hogy egy nap tartsák.
Hogy például egy napra
tegyék. De nagyon egyszerűen visszalép az ellenzék a izétől, az összehozástól is.
Miért? Ti egyébként ezen nem botránkoztok meg?
Hát dehogy nem. Figyeljenek, bocsánat. Annyit, hogy azt szerintem az nagyon fontos lenne valahol ebbe az egészbe vele gondolni, hogy én most ott voltam Gombaszögön, a gombaszögi felvidéki táborba, és beszélgettem ott a fiatalokkal, akik közül azért elég sokan a Fidesznek a szimpatizánsai, hát határon túli felvidéki magyar srácok, hogy amit a Fidesz felépített, ez a világ, ez tökéletesen működik. Ez derékszögű, a 90 fok ott is 90 fok, csak adott esetben másik irányba mutat, oda minden beilleszthető, az úgy van kitalálva, hogy az logikus, amire, és életszagú. Tehát amire mi azt mondjuk, hogy hát ez akkora marhaság, hogy az ott abban működik ebben a Fidesz által kitalált világban. Igen, abszolút. És úgy, hogy beszélgettünk, és aztán itt egy óra kellett hozzá, hogy már azt mondják ezek a fiatalok, hogy jó, most már oké, ez is egy elfogadható nézőpont, amit te képviselsz. De nagyon nehéz oda bejutni, nagyon nehéz ott bármit is kezdeni, és annak a világnak megvannak a maga tökéletesen igaznak látó igazságai. Tehát, hogy itt már nem az van, hogy most már ez ilyen ügy, meg olyan ügy, hanem itt már az van, hogy igazságok harcolnak egymással, vagy nem is találkoznak egymással ezek az igazságok.
De nem igazságok.
Most ez nagyon posztmodern.
Dehogy nem. Sanyi, nekik azok tökéletesen működő igazságok. Ezeknek a srácoknak, akik...
Mondjuk ki bátran, hogy ezek egyszerű hazugságok.
Sanyi, oké, csak azt nézd meg, hogy nekik ez működik. Az a srác, akivel beszéltem, azt mondta még ennyit, hogy az a srác, akivel nagyon hosszasan beszélgettem, és egy értelmes gyerek, biológus, tehát hogy tudós gyerek, csodálkozott rajta, hogy nekem miért nem fontos a pedofil ügy. És a végére odáig tudtam
csak eljutni. Hülye vagy, neked fontos a pedofil ügy.
Nem, pont, hogy nem hülyes, Sanyi, ez nem, pont, nem, hogy az nem, ő nem. Világában...
Jó, nem, ezt nyugodtan ki kell mondani, ebből a csapdából ki kell jönni.
Nem. Ugyan, ezt valahol, valamit kezdeni kell ezekkel, de az nem a csapdából kijövés, hogy azt mondod, hogy te hülye vagy.
Nem csapda, ez a működési módszer az egésznek, azért gondoljunk bele, hogy irdatlan eszközök, energiák, gondolatok egyébként mennek arra, hogy megteremtsék a párhuzamos valóságot, azt a párhuzamos valóságot, amiből egyébként ők mondják azt, hogy az az igazi, és a miénk a párhuzamos. Tehát valóban ez pont arra megy ki, vagy hogy mondjam, annak a kiaknázása, hogy a valóságok között már nincs érintkezés, hogy igazából nincs részhalmaz, hanem két külön álló gömb, nem kettő, egyébként számtalan. Mondhatnám, hogy tényleg ez a posztmodern alapvetése, tehát ilyen értelemben ez egy világjelenség, de ahogy a magyar hát nem propaganda, mert ez sokkal több propagandánál. A propaganda egyszerű meggyőzés. Ahogy a propagandára épített, vagy a propagandából élő világ kialakul, az nagyon koherens és nagyon organikus. Hogyha igen, én is próbáltam egy gondolatkísérletként is, ha belehelyezkedsz a kiinduló pontokba, amire én azt mondom, hogy hülyeség, de ők meg azt mondják, hogy nem hülyeség, és akkor két állítással egymáshoz szemben, ha belehelyezkedsz, akkor minden klappol, akkor olyan, mint a Lego, csak pontosan, egy másik Lego várból dolgoznak.
Nekem ez nagy tapasztalat
ezt
volt
itt ebből.
Ez világos.
Én is inkább István véleményre hajlok, és amit te most mondtál, azzal szemben szállnék, hogy ha ilyen egyszerű lenne, hogy igazság harcol hazugsággal, és a Fidesz csak hazugságokból él meg, akkor tényleg nem lenne, nem ilyen műsorosra lenne szükség. Sokkal bonyolultabb, mert a Fidesz, és ezt régóta figyelem, időnként még elemzésre is fordítottam időt, hogy a Viktor és a környezete féligazságokból indul ki, tehát olyan, amiben van komoly igazság mag, csak amikor elkezdi áttolni abba a saját értelmezési rendszerbe, amiről István beszélt. És akkor a féligazságnak már nem marad maradéka sem, de az a vonzerő, ami megvolt, hogy hát azért ebben van valami, amit mond, tényleg azért ez a Trianon tűrhetetlen, tényleg nekünk beugassanak Brüsszelből, miért lettünk mi független, tehát mindenütt van valami olyan racionális maga féligazságban, ami amikor már kibontják, és átkerül abba a politikai szikár érdekkörbe, mi van, elveszti a féligazság tartalmát is, viszont aki helyettet gondolkodik, és elfogadja az ilyen autoriter véleményt, hogy tekintély alapon, annak az teljes igazságává is. Sokkal komplikáltabb ez, hogy ezen én is sokat törtem a fejem, nagyon egyszerű lenne a hazugságok igazságokkal harcolni.
Nem egyszerű, sose volt egyszerű.
Hát...
sose. És ez nem egy új postmodern paradigma.
Bekerült ez az egész egy 10-15 éve abba a médiavilágba, amíg olyan mértékben váltott szerkezetet, hatásmechanizmust és mindent, ami után mi is csak igazán futunk. Kevesen tudják. Nem véletlen, hogy ennek a kormánynak a legtöbb foglalkoztatott szakember az kommunikációs szakember. A problémám nekem az egyre inkább ezzel a 12 éve tartó folyamata, hogy ez csak kommunikáció. Tehát azt hiszi, hogy mindent meg lehet oldani kommunikáció. Jó, hogy közben zsebre teszik az országot, az egy
ilyen nem erre gondolok, most nagyon leegyszerűsítve, remélem nem fogjátok leegyszerűsítő módon, hogy abban mi a kommunikációs truváj, és sokkal mélyebb ennél, hogy előveszem a náci beszédet. Mi ebben a nagy kommunikációs trükk? Miért kell ezért mondjuk 100 évre egyetemre járni? Hát, egyszer csak meg kell érni. Egyébként a korszak megint elő lehet venni. Az hogy nagyon lehet baszni
a másikat. Az a kommunikációs trükk, hogy azt el kell adni, és eladják.
És úgy kell eladni, hogy kivagozod belőle a történelmi tapasztalatból, hogy mi az, ami a náci beszédből nem adható el, és a lényegében mi az, ami eladható. Azért ez nagyon ügyes. Ez tulajdonképpen egy bányavállalat, ami tényleg összeállt arra, hogy kiaknázzanak egy véges nyersanyagmezőt. Ennek van egy olyan osztaga, vagy olyan részlege ennek a bányavállalatnak, ami az aknázást csinálja, ami bányászik, mint az állat.
Jó, de nem menjünk félre.
És van egy kommunikációs osztálya, van egy marketing osztálya.
Nyilván.
A lényeg az, hogy mennyire tudják ezt az ásító felszíni fejtést, amit ott a bányagépek végeznek, ilyen szép képekkel eltakarni, vagy azzal, hogy az emberek essenek egymást orrba, vagy a kettővel
együtt. Jó, belekerült 30 évbe. Hát 30 évvel ezelőtt már egyébként a Torockaiék az Istán aragjával a 88, mi is volt, tudod, az Adolf, a lelkismeret 88, ami az Isten nyilat című mozgalmukkal. Ezt elkezdték, akkor ez, egyrészt a közeg se olyan volt még, meg mit tudom
én. Mindig periférián voltak.
De most már itt van a centrumban. Hát ez a hatalom nyelve. Ez a hatalom
igen,
nyelve.
Igen, de megváltoztat.
A magyar jelennek a nyelve. A magyar jelennek a nyelve.
Ennyi, nem, Sanyi, nem, ez nem. A náci eszközöket használják, és a náci módszereket, és a náci gondolatfolyamokat, de nem nevezik magukat nácinak.
Ja,
ez a nagy különbség.
Hát ez kurva nagy.
Jó, hát ezen kellett sokat gondolkodniuk.
Drágáim, folytatjátok majd adáson kívül. Nekem kötelességem elmondja, kedves nézők, ugye kötött fogás extra lesz, jövő héten szombaton 31-én, az egy élő felvétel. Valós emberek előtt, fél alatt, igen. Még annyit fűznék hozzá itt az elhangzottakhoz, ugye, hogy...
Bocsika, megint nem mondtátok, hogy hány órakor, az Isten áldjon
meg. Nem mondtam.
Úgy néz ki, 19 órától lesz a Hadszín Teátrumban. Mink, ugye, ahogy ezt nálunk mondják új helybe, Mink,
igen, Mink.
Meg és a még? Molnár Áron Noár érkezik vendégnek.
De ez az úgy néz ki, annyira rossz...
Még szervezés alatt van, 7-től, nagyon nagy valószínűséggel 7-től lesz.
De úgyis a honlapon mindent megtalálunk.
És már is sokan jelentkeztek, de még azért van hely, úgyhogy jöjjenek és találkozzanak a Vidám Csintalan Sándorral is.
És miközben ezekről beszéltünk, nem beszél ugye a nép arról, hogy brutális az infláció, soha nem látott magas az euró, a benzin, meghalt 30 ezer magyar koronavírusban, példátlan.
És a negyedik hullám.
Nem veszi fel a harmadik oltást.
Én fel akarom venni, mert én Sinopharmot kaptam, és erről is akartam beszélni, amivel ugye átvertek, intézményesítve, külügyminiszter úr, és...
Emlékeztek, mikor volt a 5,5 millió adott oltás? Július 2-án. Azóta 80 ezer oltást sikerült beadni, tehát napi 4 ezeret. Kicsit leállt a...
Egyik legtehetségesebb ember a Totó, a beceneve Tóth István György. A mai G7-en ír egy hallatlan hosszú elemzést, hogy hogy készül föl az ország a negyedik hullámra. Egy tisztességes szociológusként minden tényt, hogy hány oltás, milyen korcsoport, milyen hatékonysággal, milyen oltási hajlandóság, egy hihetetlen alapos munka, ritkán látni ilyet, nézzétek meg, mert abból az következik, amit sejtettem, csak most így ezt olvassa is tudom, hogy hihetetlen módon felkészületlen az ország a negyedik hullámra. Már pedig
lehet. Egyáltalán nem lehet. Köszönöm, hogy megtiszteltek. Jövő szombaton találkozunk. Viszontlátásra.